Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 125-ös számú énekénekésével, az Eke énekeskönyvből. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiai énekként a 35-ös számú éneket fogjuk énekelni az Eke énekeskönyvből.
Hozzád emelem, Uram, lelkemet. Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem. Ösvényeidre taníts meg engem. Vedess igazságodban, és taníts engem, mert te vagy az üdvözítő Istenem.
Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjáid teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják. Így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem, de légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Atyám, két kezedben teljes az öröm, ajándékodban gyönyörködöm. Tékozlóként éltem, tárva most karod, hűtlenségem nem hány torgatod. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, voltamatban rejtsd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Atyám, két kezedben bátran sírhatok, fájdalmaim hordozott tudom. Ott fönn a kereszten áldó két kezed, bűneimmel is szegeztem fel. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat. Tarts meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadban rejtsd el sorsomat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűn átkától, és üdvözöljünk a te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekedet a mai vasárnapra, advent első vasárnapjára oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 21. fejezetében, az első verstől a 11. versig a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus előre küldte két tanítványát, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek lévő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vedessétek hozzám. Ha valaki szólna nektek, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Ez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Mondjátok meg Sion leányának: ime, királyod jön hozzád, aki alázatos és szamárháton ül, igavonú állat csikóján. A tanítványok pedig elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig felült rá. A sokaság az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte haladó és az őt követő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében. Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Kicsoda ez? A sokaság ezt mondta. Ő Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyigaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. A hónap első vasárnapján vagyunk együtt, szeretnénk majd köszönteni a születésnapos testvéreket. Előtte azonban egy bizonyságtételt hallgassunk meg. Fintorné testvérünk jelezte, hogy szeretne bizonyságot tenni a gyülekezet előtt.
Köszöntöm a testvéreket újra, és tegnap, amikor kiálltam, nagyon zavart, hogy úgymond sírok. Milyen érzékeny vagyok, de Isten a szívemre helyezte, hogy miből is fakad ez, hogy ennyire nem tudok, és azt hozta elém, hogy ebben van egy nagy adag önsajnálat is, és azt mondtam neki, hogy én ezzel nem akarok közösséget vállalni, és ezt ledaragtam elé. És Isten tudja a helyzetünket, mert tudja, amikor örülök, akkor is potyog a könnyem, ha a nehézségben vagyok, akkor is, de tudom, hogy megerősít. És a tegnapi igémre nem is figyeltem úgy, amit kaptam, az volt, hogy megúv engem sátrában a veszedelem napján, Zsoltár 27-5. És Isten tudja, hogy mi áll előttünk, mind kell keresztül mennünk, de tudom, hogy ő megtart benne. Köszönöm szépen.
Thank you. A szomszéd új autóját? Legalább 10-12 millió forintba kerül. Arra vagyok kíváncsi. Miből tellett neki új autóra?
Azt tanítja a Biblia az apostolok cselekedetei 8:23-ban. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél.
Legyünk hálások azért, amink van, és elégedjünk meg azzal, amit Isten adott nekünk.
És neked miért csak ennyit adok? Bár azt én adtam neki.
Hálásak? Ó, hagyjad már! Tudod nagyon jól, hogy régóta szerettem volna lecserélni azt a rozsdabogját. Sok kilométer van benne, de nem tudtam lecserélni.
Azt tanítja a Biblia a 2 Timóteus 2:23-ban. Az ostoba és éretlen vitatkozások előtt tér ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek.
Ne veszekedjünk már!
Na, itt nem ér semmit. Menj el inkább, lazulj egy kicsit. Menj el inkább a kocsmába.
Ó, hagyjad már. Inkább elmegyek a kocsmába, és egy kicsit lazulok.
Most hogy fogunk itt Biblia órára menni?
Így el még egy kicsit. Az megnyugtat!
Miklós, hát te itt, hát mindjárt kezdődik a Biblia óra, de te nem szoktál itt lenni. Valami baj van?
Szia, Jocó, sajnos összevesztem a lejemmel.
Azt tanítja a Biblia az Efezus 5:18-ban. Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg lélekkel.
De hát tudod, hogy nem ez a megoldás. Biztos emlékszel rá, amikor arról beszéltünk Biblia órán, hogy az alkohol nem segít. Csak is Isten. Nála kellene keresni a megoldást.
De ő nem ért meg. Nem vagyunk egy hullámhosszon.
Na de emlékszel arra a kolléganődre, akivel tegnap beszélgettél? Ő annyira megértett téged. Biztos most is megértene.
De Jocó, van nekem egy kolléganőm, akivel nagyon sokszor beszélgettünk, és én úgy érzem, hogy talán egy hullámhozra kerültünk egymással. Lehet, hogyha felkeresném, akkor ő tudna nekem segíteni.
Azt tanítja a Biblia az 1 Korintus 6:9-10-ben. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát.
De biztos emlékszel, amikor arról beszélgettünk, hogy ez az út a kárhozatba vezet. És nem csak testileg tennéd magad tönkre, hanem lelkileg is. Valamint nem csak saját magad, hanem a feleséged, a gyermekeid, tehát a családod, a környezeted, ezekre mindre kihatással vagy. Nincs más út, csak Jézus. Ő azért jött el a Földre, hogy nekünk üdvösségünk, békességünk és bűnbocsánatunk legyen. Én tőle kérnék bűnbocsánatot imádságban.
Igazad lehet, Jocó. Keressünk egy nyugodt, csendes helyet és imádkozzunk.
Miklós! Miklós, figyelj rám egy kicsit! Miklós, figyelj! Miklós, Miklós!
Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 1 Tesszalonika 5:11.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és köszönjük szépen a szolgálatot, köszöntő szolgálatot, és az Úr áldja a születésnapos testvéreket, őrizze őket, és tapasztalják meg az Úr jelenlétét, és azt, hogy ezt a gyertyát azt tarthatják, ahogy itt a színdarabban ezt láthattuk. Most énekeljük a főéneket. az igehirdetésre készülve, de ez az ének talán nem annyira ismert, ez a 387-es ének, Ó Krisztusunk, adj igaz kezdetű éneket. Nem nagyon ismerem, én legalábbis, nem tudom, hogy a testvérek közül van, aki ismeri, ezt nem tudom, ki van már vetítve az ének szövege? Nem ismerős. Na akkor Misit kérnénk, hogy játssza el nekünk az első verszakot. Elég egyszerű egyébként a dallama, mert csupa távol áll, tehát ahogy játssza, úgy lehet csatlakozni a hangokhoz. Tehát az első verszakot eljátssza, megpróbáljuk elénekelni, követni a dallamon, és aztán lehet, hogy még egyszer, és utána kezdjük majd az éneket, jó? kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levelében, a 13. fejezet 11. versétől a következőképpen. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal illik, tisztességben járjunk. Nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irítségben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, ébresztő. Ugye néha nem egyszerű fölébredni. Tapasztaljuk ezt, nem tudom, a testvérek ma hogy keltek, vagy általában hogy kelnek, kipattan a szemük, vagy az ébresztőt messzire kell tenni, hogy föl kelljen kelni, hogy kikapcsolja az ember, vagy sok szundit nyom esetleg az ember a telefonon. Sokszor nem egyszerű az ébredés, meg nem egyszerű az ébresztés sem. Gyerekeket, mikor iskolaidőben kell ébreszteni, hát néha azért ez embert próbáló feladat. Sokszor kérdezik, hogy miért? Miért kell fölkelni? Hát azért, mert itt az idő, mert iskola van, mert menni kell. Miért kell fölkelni? Mert itt az idő. Ébresztő, itt az idő. Nem lehet tovább aludni, nem lehet tovább álmodozni. Az alvás az egyébként egy nagyon fontos dolog az ember életében. Hiszen ilyenkor regenerálódik a szervezetünk. Mondják, hogy a tanulás folyamatában is nagyon fontos az alvás. Ilyenkor rendszerez az embernek az agya, az elméje. Ilyenkor kerülnek úgy a helyére a dolgok. A szervezetnek az ellenálló képességéhez is nagyon fontos az alvás. Az immunrendszerünk nem működik igazán, hogyha nem alszunk eleget. Sőt, még azt is mondják, hogy ha nem alszik az ember eleget, akkor még a hízásra is hajlamosabb. Tehát érdemes kialudni magunkat, meg aludni annyit, amennyi szükséges, de amikor meg nincs ott az ideje az alvásnak, akkor ébresztő. Akkor fel kell ébredni. Fontos tehát az alvás, hiszen az életünknek egyébként az majd egy harmadát végigalusszuk, hogyha úgy belegondolunk. Ez azért döbbenetesen fölöslegesnek tűnik, hogy minek alszunk ennyit, hát ébren is lehetnénk, és sok minden más megélhetnénk, de nem tudnánk úgy megélni azokat a dolgokat, amik elénk jönnek, hogyha nem aludnánk. Tehát ez szükséges a testünknek, a szervezetünknek, ugyanakkor lelki értelemben mi a helyzet? Lelki értelemben, amikor alvásról van szó, akkor az mit jelent? Hogyha megnézzük a Szentírást, vagy megnézzük ezt a szakaszt, hogy mit jelent lelki értelemben az alvás, akkor tulajdonképpen azt látjuk, hogy az az Isten nélküli állapot. A Jézus nélküli állapot, amikor az ember lelkileg alszik, és olyankor tulajdonképpen egy, szó szerint egy álomvilágban él. Hiszen nem számol a legnagyobb valósággal, Istennel, az ő jelenlétével, nem számol Jézussal, és úgy próbál ebben a világban eligazodni, hogy nem gondol arra, hogy van teremtője, alkotója, akinek van terve az ő életével. És olyan álomvilágban él ilyenkor az ember, hogy nem látja a saját realitását sem, valóságát sem, hogy milyen bűnös, hogy milyen gonosz gondolatai vannak, hogy milyen rossz tettei, szavai vannak. És nem látja egyébként a maga értékeit sem, amit az Istentől kapna, mert nem tudja helyesen látni önmagát sem ebben az álomszerű állapotban. És nem számol azzal, hogy az Isten majd egyszer számon kéri az életét. Hogy lesz majd ítélet. És azzal sem számol, hogy az Isten, aki a bűn gyűlöli és ítéletet tart majd, az Isten egyébként annyira szereti, hogy önmagát is adta érte. nem számol ezzel, mert úgy érzi, hogy erre nincs szükség, mert hát én nem vagyok annyira rossz, meg hát különben sem létezik az az Isten. Sokféle elgondolás, sokféle elmélet van az emberek gondolatában. Ez az álomvilág. Az Isten nélküli állapot, ahogyan leírja a Szentírás ezt a lelki alvást. És ebből ébresztő. Erre az alvásra, erre semmi szükségünk nincsen. A fizikai alvásra szükségünk van, de erre a lelki alvásra nincs szükségünk. És lehet, hogy az életünk egyharmadát végig aludtuk már így. Kiki végig gondolhatja, hogy mikor jutott hitre, ha már élő hitre juthatott, és mennyit töltött ilyen lelki alvásban. És hogyha még azt tapasztaljuk, hogy még most is szúnyókálunk, vagy még most is alszunk, akkor szól az ige, hogy ébresztő. Ébresztő. És miért, kérdezheti az ember? Hát azért, mert itt az idő. Pál apostol is ezt mondja, hogy itt az idő. Az alkalmas időről van itt szó, a kairoszról, az alkalmas időről. És az alkalmas idő az mikor van az ébredésre? Hát most. Amikor szól az Úr, akkor itt van az ideje a felébredésre. Akkor itt van az ideje annak, hogy ráfigyeljünk, hogy neki engedelmeskedjünk. És ilyenkor nem mondja azt az ember, hogy na majd később, na nyomok egy szundit, aztán majd legközelebb jobban átnézem ezeket a dolgokat, most nincs erre időm, most annyi dolgom van, most annyi mással kell foglalkozni. Ha szól az Úr, akkor most van ennek az ideje. Akkor most kell felébredni. És ezt a rómaiaknak írja, a Rómában élő hívő keresztjéneknek. Hogy ébresztő. Ugye nekik írta a 12. fejezetet is a római levélben, annak az elejét is, ami a reformációi istentiszteleten volt előttünk, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. És ne igazodjatok el világhoz, hanem menjen végbe ez a változás. Végbe ment már az ő életükben az, hogy a bűnnel szakítottak és Krisztussal újat kezdtek? Igen. De ezek szerint ezt újra és újra engedni kell az Úrral, hogy ez megelevenedjen, ez megújuljon az életünkben, mert hajlamosak vagyunk visszaaludni. Már megtértek a rómaiak, megvallották a bűneiket, Jézust befogadták az életükbe, újonnan születtek, sokféleképpen meg lehetne ezt fogalmazni, hogy ez a gyökeres változás végbe ment az életükben, de szükség van erre. És egyébként itt is mondja, hogy már közelebb van az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Ugye utal erre, hogy hát már hívőkké lettek, de ennek a teljes kiteljesedése még hátra van, de egyre közelebb van. Erre majd még visszatérünk. De azért jó ebbe belegondolni, hogy egyre közelebb van az az idő, amikor az Urat színről színre láthatjuk. Hogyha ismerjük az Urat, akkor jó ebbe belegondolni. Hogyha nem rendeztük vele a dolgainkat, akkor ez egy félelmetes dolog. Hogy van számonkérés, hogy nem úgy élem az életem, ahogy akarom, és akkor hát ez elmúlik, egyszer majd elmúlunk, az is félelmetes, de az még félelmetesebb abba belegondolni, hogy van számonkérés, és Isten majd minden gondolatomat, minden szavamat, minden tettemet számon kéri. És azt mondja Pál, hogy ez egyre közelebb van. Ugye a római levelet ott az 50-es években írta. Azok az emberek, akik ott hitre jutottak, pusztán néhány éve lehettek hitben. Még csak évtizedekről sem beszélhetünk. Hát itt a gyülekezetben vannak testvérek, akik már sok évtizede hitre jutottak. Ebbe úgy belegondolunk, akkor olyan egészen más megvilágításba kerül annak a gyülekezetnek a helyzet, hogy pusztán néhány évvel korábban hallották meg az evangéliumot, jutottak hitre, és azt mondja, hogy egyre közelebb van az, amikor majd ez beteljesedik, az üdvösség, az Úrral való találkozás. És Pál már így beszélt róla, hogy egyre közelebb van, hát azóta eltelt 2000 év majdnem. Hát akkor nekünk mennyivel inkább úgy kellene gondolkodni, hogy egyre közel, nagyon közel vagyunk már ahhoz, hogy ez beteljesedik. És persze az egyéni életünkben ez hamarabb bekövetkezhet, mint az Úr lehúzza a rolót, úgymond ebben a világban, és azt mondja, hogy akkor vége. És éppen ezért készen kell állnunk. Mert ami biztosan bekövetkezik, arra fel kell készülnünk. Mert ez biztosan be fog következni, hogy egyszer az Úr ítéletet tart majd. Egyszer az Úr visszajön majd. Vagy ha ezt nem éljük meg, akkor pedig meg fogunk halni. Ugye szokták mondani, hogy ez hold biztos. Hát biztos a halál, ha az Úr előbb vissza nem jön. Biztos, hogy az Úr elé kell majd állnunk. És hogyha valami biztos, de egyébként meg nem tudjuk, hogy az mikor következik be, de biztosan bekövetkezik, akkor arra készülnünk kell. Erre indít bennünket az Úr az ő igéjén keresztül, újra és újra, hogy ébresztő, ne aludjatok, legyetek készen, várjátok az Úr visszajövetelét. És már hívők voltak a rómaiak, akik a régi természettel már szakítottak, és hogyha már mi is elindultunk a hitben, akkor ezt megélhettük, de hát még ebben a világban élünk. Még ott van a bűn a mi életünkben is, amivel nap mint nap föl kell venni a harcot. Egy olyan közegben élünk, lehet, hogy olyan emberek vesznek körül akár a családban is, vagy a munkahelyen, akik nem számolnak az Istennel. Akiknek nem valóság ő, mintha nem lenne valóság. Olyan gondolkodásmód vesz körül bennünket. Ez jön elénk sokszor a médiában, az interneten keresztül is. Nagy hatással van ránk mindez, de nem szabad, hogy ez eltávolítson, hogy ez visszahúzzon, hogy ez elaltasson bennünket. Itt vagyunk ebben az átmeneti időszakban, ebben a múló világban, amit sok tekintetben a bűn határoz meg, de a hívő, ha már hitben vagyunk, akkor már elindult az örök élet a mi életünkben. És ez egy nagyon érdekes időszak, hogy itt töltjük ezt az időszakot, még ebben a földi múló világban, de már az örökké valóságnak, a világosságnak, az Úrnak a gyermekeiként. És nem mindegy, hogy élünk ezekben az években, ezekben az évtizedekben. Nem mindegy, hogy mi az, ami meghatároz bennünket. Ez a mulandó világ csak úgy önmagában, az Istentől elszakadt gondolkodás módjában, vagy az élő Isten, az ő szavával, az ő igéjével, az ő lelkével. Melyikhez igazítom az én életemet? Nem mindegy, mert leketyeg ez a néhány év. Egy hívő testvér mondta ezt mindig, 90 év fölött van már, mindig, amikor beszélgettünk közösségben, akkor erről beszélt, hogy leketyeg az élet, leketyeg az idő. Nem mindegy, hogy mivel töltjük ezt a néhány évet, évtizedet. És Pál ezért mondja, hogy ébredjetek, hogy ébresztő. Már felébredtetek annak idején, de hajlamosak vagytok visszaaludni. Hajlamosak vagytok bealudni, vagy punnyadni, ahogy szokták mondani manapság. Ébresztő, mert nem lehet, hogy így fecséreljük el az előttünk lévő éveket, évtizedeket. Nem lehet, hogy ilyen alvajárók legyünk, vagy holdkórosok. Ugye van ez a jelenség, biztos ismerős a testvérek előtt, amikor úgy elindul az, aki alszik, és akkor úgy megy néhány kört, még lehet, hogy beszélünk is vele, és utána ő meg egyébként semmire nem emlékszik ebből, mert tényleg alva jár. Más tudatállapotban, ugye ez a gyerekeknél sokszor előfordul, aztán kinövik, aztán van a felnőtteknél is előfordul ez, és elég veszélyes is tud ez lenni, mert olyanról is beszámolnak, hogy az ilyen alvajáró, az elindul, és elkezd autót is vezetni akár. Vagy az alvajáró elkezdi folytogatni a másikat, és akkor nem tudja, hogy mit cselekszik, meg egészen furcsa dolgokat tud tenni, és hát ugye mit kezdjen ezzel a helyzettel az ember. Van, aki azt mondja, hogy föl kell ébreszteni gyorsan, van, aki meg azt mondja, hogy nem szabad fölébreszteni, vissza kell kísérni az ágyába, hogy akkor pihenjen. Hát most ezen lehet vitatkozni, meg hogyha ilyen van a családban, vagy a környezetünkben, akkor muszáj utána nézni pontosan, hogy akkor mit kell cselekedni. Adott esetben orvoshoz is kell fordulni, hogyha ez ebből nagy problémák adódnak, de lelki értelemben mindenképpen fel kell ébreszteni. Ha látjuk, hogy valaki alvajáró, vagy ha mi ilyen rájövünk, hogy mi alvajárok vagyunk, mert az Isten igéje fölébreszt bennünket, akkor mindenféleképpen föl kell ébredni. Nem mondhatjuk azt, hogy hát, de hát ez olyan érdekes állapot, ez olyan jó, vagy ez olyan vicces, hogy a másik ilyen állapotban van. Mindenképpen arra van szükségünk, hogy fölébredjünk ebből, mert ez veszedelmes, hogyha valaki lelkileg ilyen alvajáró. Nem lehet a hívő életünk is ilyen alvajárás, hogy nem az Úr az, aki meghatározza, hogy mit teszünk, hanem abban az álomvilágban élünk, és látszólag úgy tűnik, hogy értelmes dolgokat teszünk, de ha jobban megfigyeljük, akkor látszik ez, hogy ez a lassabb, ez olyan, ez úgy nincs a helyén, ez nincs a rendjén. Ébresztő, mondja tehát Pál apostolon keresztül az Úr. És elmondja azt is, hogy ha felébredünk, akkor mit tegyünk, és mi az, amit ne tegyünk, mi az, amit hagyjunk el. Először is, ugye, hogyha az ember fölébred, akkor hát sok mindent tesz az ember, megmosakszik, stb., de át is kell öltözni. Fel is kell öltözni. Nem lehet az, hogy az ember pizsamában elindul, és akkor úgy végzi a mindennapos dolgait. Át kell öltözni. Attól függően, hogy milyen feladat vár rá, fel kell ölteni azt a megfelelő ruházatot. És Pál apostol itt is erről beszél, hogy ébresztő, és öltözzétek fel, micsodát? Ugye itt azt mondja, hogy a világosságnak a fegyvereit. Tehát készüljetek a harcra, mert lelki harc folyik ebben a világban. Aki államvilágban él, az nem tudja, hogy lelki harc folyik. Ugye ebben a színdarabban is ez előjött, hogy a háttérben zajlik egy lelki harc. Ott a sátán, és ott van az Úr. Nem egyenrangú felekről van itt szó természetesen. De a sátán sokkal intelligensebb, sokkal hatalmasabb, mint mi vagyunk, és hogyha nem öltözzük fel a világosság fegyvereit, hogyha nem az Úrral megyünk ebbe a harcba, akkor esélytelenek vagyunk. Még azt se vesszük észre, hogy harc van. Még azt se vesszük észre, hogy vesztésre állunk. Fel kell ölteni a világosságnak a fegyvereit. És ha emlékszünk, nemrég volt egy igaszakasz előttünk a szárdiszi gyülekezetnek a írt levél a Jelenések könyvéből, és ott szó volt arról, hogy az a Szárdisz egy nagy szikla szirten épült, és egy nagyon gazdag település volt, és úgy tűnt, hogy bevehetetlen ez a város. És ebbe úgy szépen bealudtak a szárdisziak, azt gondolták, hogy biztonságban vagyunk. Igen ám, de volt ott egy rés, és bevették ezt a várost. Miért? Mert ők aludtak, mert nem voltak éberek, mert nem voltak készen létben. És lelkiképpen is így figyelmezteti őket az Úr Jézus azon a levélen keresztül, hogy ébredjenek fel, és ébresszék a többieket is, akik halófélben vannak. Mert a nevük az, hogy élnek, de egyébként halottak. Olyan ez, mint ez az alvajárás, lelki alvajárás. Úgy tűnik, hogy megvannak az életnek a jelei, cselekedetei, de egyébként alvás az, ami ott belül van a valóság. És Jézus mondja nekik, hogy ébresztő, ébredjenek fel. Mert ott van a halál, és ott van az élet. És válasszák az életet. És itt is elénk tárja ezt a két oldalt, hogy ott van az éjszaka, ott van az éjszaka a sötétségnek a cselekedeteivel, a dorbézolással, a részegeskedéssel, a szeretkezéssel, kicsapongással, viszálykodással, irítséggel és a bűnös kívánságokkal, ahogyan itt olvashatjuk ebben az ige szakaszban. Amikor az önuralom hiányzik, és ott van a féktelen ivás, a féktelen nemiség kiélése, és a féktelenség a társas kapcsolatoknak a terén. És van, amelyik egyértelmű itt, ez a dorbézolás, ugye, vagy a részegeskedés, a kicsapongás, viszálykodás, fölösleges veszekedés, meg irítség. Itt a szeretkezés azért egy érdekes dolog, erre azért ki kell térni, mert nehogy valaki azt gondolja, hogy hú, hát a szeretkezés, a szexualitás, az bűn, hát az sötétség cselekedete, azt el kell vetni. Volt ilyen gondolkodásmód, meg van is ilyen gondolkodásmód, még a kereszténységen belül is, de nem erről beszél a Biblia. Azt mondja, hogy a szeretkezés, a szexualitás az Istennek az ajándéka, egy csodálatos ajándéka, de a megfelelő helyen. Tehát a házasságban. És a házasságon kívül annak nincs meg a helye, akkor az bűn, az paráznaság. És jó ezt így helyre tenni, mert sok probléma adódhat ebből, hogyha ha szeretkezés, a szexualitás nincs a helyén a házasságban. Elég sok probléma is lehet ezzel, de nagy áldás lehet, hogyha ezt jól megélhetik a házas felek, mert ezt Isten adja ajándékba, hogy örömteli kapcsolatuk lehessen ilyen módon is. Itt tehát, amikor arról beszél az ige, hogy ez a szeretkezés, ez a sötétség cselekedete, ez a féktelen, ez a nem helyén való szeretkezés. És mondja azt is itt Pálon keresztül az Úr, hogy a testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Ugye itt ezt is jó helyre tenni, hogy nem pusztán a testről van szó, a fizikai testről, amikor az ige testről beszél sok helyen. Mert persze egyébként ezek összefüggnek, hogy ezeket a testi élvezeteket keresi az ember, akkor az sokszor a bűnbe torkollik, de ezek mögött ott van a mi lelkünk is. A bűnre való hajlamunk. És ebben a testben az Istentől elszakadt egész valónk ott van. Testestől, lelkestől. Nem tudom, hogy ez így érthető-e. Tehát, hogy ne úgy gondozzuk a mi valónkat, a mi fizikai testünket, de a lelkünket se, hogy ezek a bűnös kívánságok ébredjenek fel benne. Mert vannak emberek, amikor csodálkoznak, hogy hát nem tudom megélni úgy az Úrral való kapcsolatot, meg úgy nem érzem az ő valóságát, nem látom az ő útmutatását. És akkor kiderül, hogy olyan bűnöket megtűr az életében, olyan dolgokat néz a tévében, olyan dolgokat keresgél az interneten, engedi, hogy azok eléjöjjenek, meg visszatér rá, meg nézegeti, olvasgatja ezeket a videókat, szövegeket. És aztán csodálkozik, hogy hát nem tudok az Úrral helyre rázódni, meg nem értem, nem tudom, hogy mit akar. Hát miket tűrök, meg mivel táplálom a gondolataimat, a lelkemet? Miket engedek be? Mivel kényeztetem a testemet, a gondolataimat, ami nem az Úr szerint való? És aztán csodálkozom, hogy ez hatással van rám, hogy ez elfordít teljesen. És mondja itt Pál, hogy múlik a sötétség, a nappal pedig már egészen közel van. Ha körbenézünk a világban, akkor sokszor inkább azt látjuk, hogy talán egyre sötétebb dolgokkal szembesülünk. Egyre durvább dolgok vannak ebben a világban. Egyre inkább kiteljesedik a bűn. De egyébként ez a görög szó, ami ott szerepel, azt így is lehet fordítani, hogy a sötétség, az éjszak az előre haladott. Tehát nagyon előre haladt, egyre inkább kiteljesedik, de az a tapasztalat, hogy az éjszaka után jön a nappal. És ez a világ folyamatában lelkiképpen is így van, hogy lehet, hogy a sötétség az kiteljesedik, és egyre nagyobb a bűn, de egyszer majd fölragyog az igazság napja, ahogyan a proféták is beszéltek már erről. És a mi életünkben ez hogy van? Így lehet ez, hogy múlik a sötétség? Beengedhettük már az Urat, hogy ő az ő világosságával hassa át a mi gondolatainkat, a mi életünket. Mert az lenne a célja az Úrnak, hogy a mi életünkben ott lehessen, jelen lehessen Úrként, és ahogyan itt is mondja, hogy öltsétek fel az Úr Jézus Krisztust, hogy amikor velünk találkoznak más emberek, akkor tulajdonképpen vele találkozhassanak. Tehát őt láthassák meg. Öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztus, mint hogyha ő venne körül bennünket, és amikor mi ott vagyunk valahol, akkor azt láthassák meg, hogy itt valami furcsa, valami jó van ebben az emberben, és az nem én vagyok, hanem Krisztus, hanem Jézus. És ezért mondja itt, hogy öltsük fel a világosság fegyvereit, öltsük fel az Úr Jézus Krisztust, vele szakítsunk ezzel a sötét, éjszakai dologgal, az álomvilággal, a mindenféle bűnökkel. Először az életünkben, amikor ez a megtérés bekövetkezik, vagy újra és újra, amikor megújulunk a hitünkben, hogy ez következzen be, mert vele tudunk, Krisztussal tudunk ebben az Úr újban járni. És vele tudjuk a nappalnak a cselekedeteit megélni, tisztességben járni, ahogyan itt fogalmaz ebben az ige szakaszban Pál. Hát ezért ébresztő, testvérek, ezért mondja az Úr, ezért mondja az ige, hogy ébresztő. Miért? Hát azért, mert itt az idő, mert egyre közelebb van az idő, amikor az Úr vissza fog jönni, és ugyan nem tudjuk ennek az idejét, de ebbe gondoljunk bele, hogy minden egyes perccel, minden egyes nappal közelebb vagyunk ahhoz, hogy az Úrral találkozzunk, színről színre, hogy elé állhassunk. És éppen ezért nem mindegy, hogy hogyan éljük ezt az időszakot. Többször emlegettem már a testvéreknek azt a kis útmutatót, amit egyszer amerikai idős testvéreknek a háza falán láttunk. És nagyon megtetszett, nagyon elgondolkodtam ezen, és nagyon illeszkedik ehhez az igéhez is. Hadd olvassam ezt fel. Az volt erre ráírva, hogy tanácsok a mai napra. Ne tegyél semmi olyat, amit nem szeretnél tenni, amikor Jézus visszajön. Ne menj olyan helyre, ahol nem szeretnél lenni, amikor Jézus visszajön. Ne mondj semmi olyat, amit nem szeretnél mondani, amikor Jézus visszajön. Tehát számoljunk azzal, hogy az Úr visszajöhet bármikor. Ennek a tudatában éljünk, és az hatással lesz, ami mindennapjainkra, ami életünkre. Mert egyre közelebb az idő. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te ébresztőt fújsz, és nem szeretnéd azt, hogy ebben a halálos álomban maradjunk. Köszönjük neked, Urunk, hogyha már meghallhattuk a te ébresztő szavadat. Köszönjük neked, hogyha már a világosságban járhatunk. És bocsáss meg, Urunk, hogyha azt kellett észrevennünk, akár most, hogy bizony sok területen engedtünk a kísértésnek, és úgy tűnik, hogy visszaaludtunk. Urunk, kérünk, hogy eleveníts bennünket. Kérünk, hogy a te világosságod hadd ragyogja át a mi lelkünket, teljesen annak minden zegzugát. És kérünk, hogy leplezd le a mi életünkben a sötétséget, a bűnt. Hadd merjünk azokkal szakítani. És hadd tudjunk a te uralmad alatt élni. Add, Urunk, hogy amire indítasz, azokat a lépéseket hadd tudjuk megtenni a te akaratod szerint. És köszönjük, Urunk, hogy te majd egyszer visszajössz. Add, Urunk, hogy felkészülten állhassunk majd eléd. Amen. Tőled minden nap. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol és odol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem,
mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr.
Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától asszonykör lesz, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamama kör, és pénteken pedig 5 órától ifjúsági és konfirmációi óra, szombaton 2 órától pedig házaspáros kört tartunk. Vasárnap pedig 3:45-től van ima közösség, és 10 órától kezdődik az Isten tisztelet és a gyermekbiblia kör. Szeretettel várjuk ezekre az alkalmakra a testvéreket. Az Isten tiszteletünket a philadelphia.lutheran.hu oldalon szoktuk közvetíteni, és a felvételeket a hanganyagok menüpontban megtalálhatjuk. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha látogatásra vagy lelkigondozói beszélgetésre van szükségük, és hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon, adventi csendes napon lehettünk itt együtt. Jó volt megtapasztalni újra a közösséget egymással és az Úrral. Nagyon megerősítő alkalom volt, ugye erről volt szó, hogy az Úr erőt ad a megfáradtnak, az erőtelen nagyon erőssé teszi. Hálásak vagyunk ezért a napért az Úrnak, és köszönjük a testvéreknek, akik szolgáltak, akik segítettek, hogy ez a nap megvalósulhasson. És maradt még némi tea, és azt beszéltük, hogy ezt jó lenne nem kijönteni, és kárba, ha kárba veszne. Úgyhogy az Isten tisztelet után, hogyha valaki szívesen meginna még egy bögre teát, akkor maradjon itt velünk, és egy kicsit tudnánk teázni még. Hirdetem a testvéreknek, hogy elkészült a legújabb hírlevelünk. A bejáratnál az asztalon megtalálhatóak. Vigyünk ebből bátran magunknak is, meg másoknak is. És a 2024-es útmutató is megvásárolható 850 forintos áron, az olvasmányokkal ellátott pedig 1060 forintos áron. Hasznos eszköz ez abban, hogy a Bibliát rendszeresen olvassuk, úgyhogy éljünk ezzel a lehetőséggel, meg ebből is lehet másoknak is beszerezni, ajándékba adni. Hirdetem, hogy december 24-én és 31-én csak este 5 órakor fogunk majd Isten tiszteletet tartani. Ugye vasárnapra esik 24-e és 31-e is, tehát kivételesen ezeken a vasárnapokon délelőtt 10 órakor nem lesz Isten tisztelet. Tehát este 5 órakor lesz az Isten tisztelet, így készüljünk ezekre az ünnepi alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, hogy presbiteri gyűlést tartunk majd december 13-án 5 órakor. A napi rendi pontokat majd e-mailben küldjük a presbiteri listára, e-mail listára. És szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy a tegnapi napon elhunyt Géczi Istvánné, született Körmendi Erzsébet testvérünk, ugye Katinénnek az édesanyjáról van szó, 94. életévét is megélhette, ugye hosszú élettel ajándékozta meg őt az Úr ebben a földi életben. Gondoljunk a családra imádságban, hordozzuk őket az Úr előtt, és az Úr adjon békességet a gyászoló testvéreknek. És itt még a csendes nap kapcsán szeretném azt is hirdetni a testvéreknek, hogy ugye sokan hoztak süteményt, meg fasírtot, viszont a tálcák itt maradtak, úgyhogy azt majd ne felejtsék el a testvérek elvinni. Itt a bejárati asztalnál vannak, ott találhatóak meg, ne felejtsük el ezeket elvinni majd. Az Isten tiszteletek kapcsán ugye említettem, hogy karácsony este 5 órakor lesz Isten tiszteletünk. Karácsony napján 25-én 10 órakor lesz Isten tisztelet. Óéveste ugye 5 órakor lesz Isten tisztelet, és utána pedig a gyülekezeti szilveszterre várjuk a testvéreket. Hogy visszajelzést, hogyha kapunk, hogy ki az, aki tervezi azt, hogy jön a gyülekezeti szilveszterre, akkor az segít itt a szervezésben. A újévi Isten tisztelet pedig 10 órakor lesz majd január 1-én. A Biatorbágyi alkalmak közül a férfi nap van előttünk, december 9-én lesz ez az alkalom. Az imádság listát ajánlom a testvérek figyelmébe. valamilyen oknál fogva föliratkoztak a testvérek, hordozzuk őket az Úr előtt. Isten tiszteltünk folytatásaként az Úr vacsora közösségében lehetünk együtt. Az Úr hív bennünket, hogy megtapasztalhassuk ezt az áldást, hogy a bűneinket megvallhassuk neki, és hittel megragadhassuk a bűnbocsánatot. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Az Úr vacsorára készülve a 171-es számú éneket énekeljük. Szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, és hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj. Ne paráználkodjál. Ne lopj. Ne tégy felebarátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánt felebarátod házát, ne kívánt felebarátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát. Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedézig azokon, akik engem gyűlölnek, de kegyelmet gyakorlok ezerézig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezele ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezele?
Igyekszem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen néktek a ti hitetek szerint. Ezzel a hittel könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. És kérünk, mennyei atyánk, hogy hallgass meg minket, amikor csendben eléd visszük mindazt, ami lelkünket terheli. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy te a csendben elmondott imádságainkat is meghallgatod, melyeket Jézus nevében viszünk eléd. Amen. Testvéreim, Isten megkönnyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsáttatnak azoknak, akikét megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek bűnbánó és Krisztusban reménykedő hívek. Isten megbocsátotta bűnöteket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Liturgiaként a 257-es számú éneket énekeljük majd. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltott küldtél a világba. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a te irgalmad. Elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jósággoddal minden teremtményedet. Ételt és italt adsz az embereknek, hogy életük legyen, és boldogan adjanak hálát te néked. Nekünk pedig lelki ételt és italt, és örök életet is adtál a te szolgád, Jézus Krisztus által. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek! Ez az én testem, amely ti értetek adatig. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is. Hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből minnyájan. A pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik, bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből, és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, mindörökkön örökké. Amen. Amen.
vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor ti veletek, testvéreim, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Krisztus Urunk teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben és a szeretetben, az örök élet reménységére.
menjetek el békességgel, az Úr veletek van.
Amen.
Adjunk hálát az Úrnak.
Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömet és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük embertársainkat az Úr Jézus Krisztusért. És hálásak vagyunk neked, mennyei Atyánk, azért, hogy hozzád fordulhatunk, hozzád a mindenható, hatalmas Istenhez. És köszönjük, hogy annyira szeretsz bennünket, hogy egyszülött fiadat is adtad értünk. Köszönjük neked, hogy ő érte lehet nekünk életünk, örök életünk. És köszönjük neked, Urunk, hogy minden dolgunkat, minden gondunkat a te kezedbe tehetjük le. Te látod a mi életünket egyen-egyenként, hogy mi mindennel küzdködünk, hogy milyen nehézségek, milyen próbák adódnak a mi életünkben, vagy milyen bűnök vannak, amelyeket el kellene hagynunk, amelyekből föl kellene ébrednünk. Urunk, köszönjük neked, hogy mindezekkel oda jöhettünk eléd. Köszönjük neked, Urunk, hogy adsz erre alkalmat, adsz erre lehetőséget. És köszönjük, hogy te megadod számunkra azt, ami szükséges. Testileg is te gondoskodsz rólunk, de lelkileg is újra és újra hallhatjuk, olvashatjuk a te igédet, és ezáltal formálódhat a mi életünk. Köszönjük neked, Urunk, a tegnapi csendes napot, hogy ez létrejöhetett. Köszönjük neked ott is a te igédet, hogy ott is megtapasztalhattuk a veled való kapcsolatot. Köszönjük, Urunk, hogy adsz erre módot. És Urunk, rád bízzuk a szeretteinket, barátainkat, ismerőseinket. Te látod, Urunk, hogy kik azok, akik még nélküled tengetik az életüket, még alszanak, vagy alvajárók. Urunk, kérünk, hogy te ébreszd őket a te igéddel, és ebben használj bennünket is, hogyha ez neked úgy tetszik. És köszönjük, Urunk, hogy te gyülekezetben különféle korosztályok megélhetik azt, hogy az ő helyzetükre vonatkozóan, az ő nyelvükön szólhat az ige. Köszönjük, hogy a gyermekek is ott lehetnek a gyermekórán. Köszönjük a baba-mama kört. Köszönjük a hittanórákat, a konfirmációi, ifjúsági alkalmakat. És köszönjük a házaspáros körnek a lehetőségét is. Tőled kérjük ezt el, Urunk, kérünk, hogy te készítsd ezt számunkra el most szombaton. És köszönjük neked, Urunk, az asszonykör alkalmát is. Köszönjük a különféle bibliai alkalmakat, Isten tiszteleteket. Így hozzuk eléd ezt az adventi időszakot, Urunk, hogy sokféle előkészületben hadd tudjunk rád figyelni, hadd tudjunk megújulni lelkileg, hadd tudjunk tényleg felébredni. Eléd hozzuk, Urunk, a családokat, a gyermekeket, szülőket, az ő kapcsolatukat. Eléd hozzuk a házasságokat. Eléd hozzuk, Urunk, az idős testvéreket. Kérünk, hogy te erősíts, segítsd őket a mindennapos megpróbáltatásokban. És így hordozzuk előtted, Urunk, a gyászoló testvéreket is. Urunk, kérünk, hogy te adj békességet most Kati néniéknek is. Köszönjük, Urunk, hogy tőled kaphatják ezt is, és benned nyerhetnek vigasztalást. És köszönjük, Urunk, hogy így imádkozhatunk azokért, akik lelki problémákkal küszködnek, vagy valamiféle megkötözöttségben élnek. Urunk, látjuk, tapasztaljuk, hogy neked van hatalmad leoldani ezeket a láncokat. Kérünk, hogy hadd tapasztalják ezt meg minél többen. És eléd tesszük, Urunk, gyülekezetünket, gyülekezeti részeinket. Kérünk, Urunk, a kisvárdai testvérekért. Rád bízzuk a görögszállási testvéreket. És itt a Nyírtelek környéki testvérekért is könyörgünk. Egész gyülekezetünkért, hogy hadd tudjunk mi is megújulni, így közösségileg is, újra és újra, alkalomról alkalomra. És add, Urunk, hogy akik találkoznak a gyülekezettel, akármilyen alkalmon, akkor veled találkozhassanak, téged láthassanak meg a közösség életében. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk az egész egyházunkat, az országban, az evangélikusságot. Kérhetünk a teológus képzésért is, hogy te hívj el szolgálókat a te aratásodba, és te cselekedj ott a teológián is, hogy a te igéd hangozhasson, hogy a te igéd helyes tanulmányozását tudják továbbadni a tanárok is. És kérünk, Urunk, a lelkészi karért, kérünk az esperesekért, püspökökért, add, Urunk, hogy rád figyelve tudjuk végezni a szolgálatunkat. És így tesszük a kezedbe a vezetőket, a világi vezetőket is. Te látod, hogy milyen nagy döntéseket kell meghozniuk, add, hogy ezt ne csak önző emberi gondolatok szerint tegyék, hanem tudják ezt elkérni tőled, hogy rád figyelhessenek. Kérünk, hogy te cselekedj az ő életükben is. És könyörgünk azért, hogy te adj békességet Izraelben, Ukrajnában, te adj békességet az emberek szívében. Kérünk, hogy te cselekedj, és kérünk azért, hogy legyen meg a te akaratod. Amen. Testvéreim, menjetek el és hirdessétek az Úr halálát és feltámadását. Tegyetek bizonyságot szeretetéről. Akik megtapasztaltátok a bűnbocsánat örömét, építsétek a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Foglaljunk helyet, és az utolsó verszakát énekeljük. Megkezdett énekünk. Áldott legyen ez az adventi időszak, tényleg tudjunk méltóképpen felkészülni az ünnepre és hát az Úrnak a fogadására, hogy egyszer majd visszajön. Mert az advent ugye ezt jelenti, hogy az Úr eljövetele, tehát tényleg legyen egy ilyen adventünk, áldott adventünk, az Úr adja meg ezt nekünk. Erős állást!